Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kedves hallgatóink! Életének 98. évében elhunyt Csernus Marian, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház társulatának meghatározó művésze. Ráemlékezünk a 2022. december 2-án elhangzott műsorunkkal. Nagyok! Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Pest Erzsébeten nőtt fel, kislányként is már a művészet érdekelte. 18 éves kora óta színésznő, akkor került a Nemzeti Színházhoz. Megszámlálhatatlan színpadi szerep Gogol, Brecht, Márai, Molnár Ferenc és Őrkén darabokban, legendás partnerek Kálmán György, Gábor Miklós, Mensáros László vagy Sinkovics Imre mellett. A Pesti Magyar Színház tagja nemrég töltötte be a 94-et, de még mindig színpadon van. A fővárosi Betlentéri Színházban a Károli Gáspár Vizsói Bibliájából szerkesztett előadását láthatjuk. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, én Babucs Kriszta vagyok. Vendégem a Kossuth Jászai Mari díjas és érdemes művész, a Mozart rajongó Csernus Marian színművésznő. Megérkeztem Csernus Marianhoz, és az első feladatom nekem, nemrégiben volt egy jeles ünnep. Boldog születésnapot kívánok, Marian!
Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, és köszönöm ezt a kis csokit, én nagyon szeretem. Nagyon szeretek ilyesmit enni, hogy úgy mondjam.
Akkor én is leülök, amikor megérkeztem, egyből elkezdtél kávét főzni, és a tegeződés annak szól, hogy én a tisztelet jeléül természetesen magázódva érkeztem, de Marian közölte, hogy ő tegeződni szeret.
Hát a jó Isten megáldjon téged, hát most mit mondjak, hogy nézze kérem, az a helyzet, ez olyan vicces, nincs semmi értelme. Természetes nekem a tegeződés.
94 évesen főztél nekem kávét, a budai hegyekben vagyunk, itt élsz, egy nagyon szép panorámás lakásba léptem be, most a teraszra néz az erkély ajtó, és innen látunk kifelé a budai hegyekre. Az előbb említetted, hogy kinn a terasz asztalon tojás van, és nem érkeztek meg még a madarak a reggelizéshez.
Megnézem, hogy megették-e már, mert ugye járnak ide hozzám a madarak, és nem, akkor ma valami probléma lehet velük, tehát vagy jól laktak máshol, vagy hát ők se fizettek be arra, hogy az én erkélyemen tojást kell enni, meg magot, hát ott a rengeteg mag, ami minden nap el szokott fogyni, és a tojás is. Hát vagy elfogy ma, vagy elfogy holnap, vagy nem fogy el. Hát ez már nem az én dolgom, ez az ő ügyük, szóval ezt a madarakra van bízva, az ő sorsuk, ennyi.
Mutattad itt nekem a növényeidet, hiszen a nappaliban tele vagyunk cserepes virágokkal, amelyek éppen bimboznak és hamarosan virágba borulnak így a tél közeletével, vagyis hát a karácsony közeletével.
Igen, hát őket én Tunéziából hoztam, Sidi Bou Saidból, ahol egy baráti családnál eltöltöttem jó néhány hetet, és akkor megcsupáltam egy kicsit ezeket a bokrokat, amit természetesen nem szabad repülőn hozni, és ha ezt megtudja a repülő, akkor engem kivágnak a repülőből, és akkor repülök. No, tehát itt vannak, és nézd meg, mekkorára nőttek. Hibiszkusznak hívják, óriásiak. Az egyik szimpla vörös, a másik tripla narancs, és ennyi az egész.
Ezek majdnem akkorák, mint Marian, tehát jó magasra megnőttek, és a nappali tele van emlékkel, gyönyörű szép bútorok, rengeteg könyv, fotók, festmények, nem is tudom, hogy hova nézzek hirtelen, annyi mindent látok itt. Vörös Sándor, Radnóti fotó, a falon Marian hajón látom egy festményen Somjó Györggyel.
A férjemmel, igen, Svábi Lajos.
Ő festette.
Igen, ő, Somjó Györggyel, ott ülünk szépen kézenfogva akkor még, hát aztán nem fogtunk kezet, hanem ugye elszakadtunk egymástól, de hát ilyen is van az életben, úgyhogy ezt is tudomásul kell venni.
Ez van az ágyat fölött, ez az óriási nagy festmény, a komód felett pedig egy ovális keretben, ezen a festményen
az... Ez az én nagymamám, hogy ezt kifestette a nagymamámat, azt én nem tudom megmondani, mert akkor én még gondolom nem léteztem ennek, ugye, hát 100-valahány éve. Igen, ő volt a anyai nagyanyám, Rada Ilona, katona, aki egyébként, na megjött az első kajoló, nézd meg, milyen gyönyörű, nézd meg ezt a madarat, elment, nem evett, jó, kész, vége, majd eszik később.
Igen, szóval egy ovális keretben nagyon szép festmény, egy dekoratív hölgy. Mikor festették, az 1900-as évek elején?
Azt tudom, hogy a nagyanyám fiatal korában Pinyéről származik, ami hát nincs nagyon messze, és ott is van egyébként eltemetve, úgyhogy néha kimegyek a sírjához kocsival, hátul ül a puli, most már nem ül, mert már nem tarthatok kutyát. Én ebben a korban nem vállalom a felelősséget. 5 darab pulit neveltem föl.
Viszont Tinyéről messzire jutott a nagymama?
Fogta magát fiatal nőkorában, és kiment Amerikába. Ez érdekelte őt. Na most minden esetre rendkívüli, hogy úgy mondjam, hát egy szép magyar szóval slágfertigséget mutat. Tehát valaki, aki abban a korban, amikor nőnek lenni nem volt olyan nagyon egyszerű feladat, fogta magát, és kiment Amerikába fiatal tinyei nők létére. Nem tudom, hogy 20 volt, vagy 25, vagy 30, ezt én nem tudom, mert sose beszéltük. De egyébként mi remekül voltunk egymással, szóval nagyon-nagyon szerettük egymást, hát ameddig ő élt természetesen.
A te gyerekkorod már nem Tinyén telt?
Nem, te Pesterzsébeten, az úgynevezett soroksári Dunaágban volt a nagyapámnak de Labács Gusztáv, ez valami szlovákot jelent, de Labács Gusztávnak volt egy holdnyi kertje, és hát ott 2 szobával, személyzettel, ebédlővel, másfél holdnyi hatalmas kerttel, ami mondom a soroksári Dunaágban, és amikor azt mondta nekem a nagyapám, néhány éves koromban, most ezt nem tudnám, hogy 5 voltam, 6 voltam, nem. Most pedig kisunokám mondta este, amikor tök sötét volt, körbemész a kerten, és akkor meghallott, hogy én itt a teraszon fütyülök, és az a kicsi lámpa volt a teraszon, egy ilyen, tényleg egy parányi lámpa, ez a kicsi lámpa ég, én ott vagyok, fütyülök, te pedig szépen körbesétálsz. Na most ez egy rendkívüli jó ötlet volt részéről, lehet, hogy akkor félig belehaltam, de megindultam. Nagyapám, amit mondott, a szentség volt. Körbejártam a kertet, itt vagyok, élek, ugye? Soha az életemben nem féltem semmitől. Soha semmitől, senkitől. Ezt nem ismerem.
Ezek szerint bátornak nevelt téged. Zenékről nem beszéltünk, de hát te nagyon sokáig zongoraművésznek készültél, ha jól sejtem. Éppen ezért biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan zene van, amit a mai napig szívesen hallgatsz. Mondjál néhányat, hogy majd a beszélgetés folyamán ezekbe bele-bele hallgassunk egy kicsit.
Jó, hát nézd, hát mindenek előtt számomra mondjuk én Mozart. Úgyhogy azt elég gyakran teszem föl itt a lemezjátszómra, Mozartot. Őt szeretem a legjobban. Na most hát ezen kívül most kezdjem el sorolni, hogy mennyire szeretem Beethovent is, vagy milyen sokat jelent nekem Bartók zenéje adott. Életfontosságú számomra a zene.
Mikor szoktad hallgatni, mikor teszel fel lemezeket?
Hát amikor kedvem van és időm, természetesen, mert ehhez a kis szobába kell behúzódnom, szépen fölülök a diványomra, és felteszek egy Mozartot. Lehet, hogy most olyan kedvet csináltál hozzá, hogy ma Mozartot fogok hallgatni, ha elmentél.
Nappaliban ülünk, a gyerekkort picit érintettük már. Édesapádról mondasz valamit? Szülőkről? Volt-e testvéred?
Édesapám az Vitéz Csernus Károlynak neveztetett, mert hogy végigharcolta az első világháborút. Egyébként nagyon szigorú volt, amikor már 3 öcsém is létezett. Ő nagyon hamar lekapta a korbácsot és odahúzott. Na, amikor ezt egyszer ilyen önfelett pillanatban, nem tudom már mit csináltam, hát biztos nem viselkedtem kellemesen, lekapta a korbácsot, és én jobb kézzel, visszakézből édesapámat, Vitéz Csernus, úgy vágtam pofon, hogy én majdnem elájultam tőle, hogy na most állt megdermedve Vitéz, csak annyit mondott, kislányom, hát ez lehetséges. semmi többet. Olyan szelíd lett, amilyennek soha sem előtte, sem utána nem láttam, mint akkor, amikor kapott kislányomtól egy frászt.
A kislány mikortól készült művésznek? Először zongoraművész szerettél volna lenni?
Nem, én mindig színésznő szerettem volna lenni, de nagyon-nagyon szerettem zongorázni. És volt egy rendkívül rokonszenves zongoratanárnő, Lövinger Erzsikének hívták, hát akit aztán, hogy úgy mondjam, a zsidó törvény alkalmából eltüntettek a földszínéről. Szóval én Erzsikétől tanultam zongorázni, és én nagyon-nagyon szerettem, nagyon.
És akkor a színház az mikor került be az életedbe? Miért mondod azt, hogy mindig színésznőnek készültél?
A Verespán Ilián gimnáziumban érettségiztem. Na most én minden önképzőköri úgynevezett szavaló versenyt országosan is megnyertem, tehát éreztem, hogy nekem itt dolgom van. És elhatároztam, akkor határoztam el, hogy színésznő leszek. Én nem jártam főiskolára. Egyszerűen elmentem meghallgatásra a Nemzeti Színházba érettségim után, nem tudom, 2 héttel vagy 4 héttel, akkor még állt a Nemzeti Színház, nem tudom, kinek volt útjában, hogy azt ott el kellett tüntetni, nem tudom, de most nem is akarnék erről bővebben, mert akkor kicsúszik valami a számom. Szóval elmentem meghallgatásra. Elmondtam néhány verset, hiszen az iskolában minden önképzőköri szavaló versenyt megnyertem, számomra a költészet olyan volt, mint a mindennapi reggeli vagy ebéd. És a major megszólalt, sose felejtem el a hangját, amikor azt mondta, hogy menjen föl a 3. emeletre, és írja alá a szerződését. És azt hittem, hogy félre beszél, nem tudom, mit tetszett pontosan mondani. Menjen föl, megismételte. Hát felmentem a 3. emeletre, és aláírtam a szerződésemet. Hát azóta, ugye akkor Nemzeti Színház tagja lettem, hát most ugyan nem vagyok a tagja, mert hogy azt onnan elvitték, de a Nemzeti Színház örökös tagjának számítok, mint olyan, hát éljek sokáig, ennyi.
Major Tamást említetted, Marian, most jelenleg te még a Pesti Magyar Színház tagja, vagy ugye az lett a jogörököse, mert a Nemzeti Színházat miután a Blaha Lujza téren lebontották, a társulat átvonult a Pesti Magyar Színház néven működő Hevesi Sándor téren álló épületbe, tehát hogy ott te még fellépsz, ott te még játszol?
Abszolút. Ott van az úgynevezett Hály János házasságon, innen házasságon túl című darabja, amit nem vettünk le a műsorról hosszú évek óta. Nem mondom, hogy rengeteget megy egy hónapba, de hát jó néhányszor. És hát egyik legszeretettebb szerepem, hogy jaj, mennyi elbetűt mondtam, legszeretettebb szerepe. Tehát én ott játszom most is, és az igazgató Zalán János mondta, hogy hogy állok a Bibliával. Mondom, hát nem tudom, hogy mit akarsz éppen tudni a Bibliával kapcsolatban, de ha azt mondta, hogy most mondjam el neked, akkor én is most az egész 2 órát elmondom. Elmondom. De könyökömbe. Tehát kezdetben teremté Isten az mennyet és az földet. Az föld pedig vala ékesség nélkül való, és puszta, és sötétség vala, és az Úrnak lelke táplálja vala az vizeket, stb. Stb. Szóval így végig majdnem 2 órán keresztül. Csodálatos. Hát nézd, ha lenne erre, nem tudom, idő vagy lehetőség, de 2 sort minden esetre elmondok, ez a legeslegutolsó mondat a 1,5 órányi vagy mennyi műsor végén, a Pál apostol úgynevezett szeretet himnusza, Pál apostolnak Korintos városába írott 1. levele, amely az, hogy ha az embereknek, az angyaloknak nyelveken szólnék is, szeretet, ha nincsen én bennem, olyanná lőttem, mint az zengő érc és a spengő cimbalom. Tehát semmi vagyok. Szeretet nélkül semmi vagyok.
A Vizsai Biblia 2.0 néven fut most ez a darab, amit a Betlentéri Színházban láthatunk veled. Ez nem felolvasás, hiszen ott ülsz a színpadon, és elmondod a Károli Gáspár féle Vizsai Bibliát. Én láttam ezt az előadást, és pont egy olyan alkalommal sikerült megnéznem, amikor beléptél a színpadra, a síri csend volt, és közölted, hogy egész nap azon gondolkodtál, hogy lemondod az előadást, mert hogy nagyon szédülsz, de nem teheted meg a közönséggel, hogy te nem jössz el, hiszen ha ők erre készültek, akkor te nem mondhatsz nekik nemet. Szóval bármilyen körülmények között egy színésznő, vagy egy színész, egy művész mindig művész kell, hogy maradjon, és mögötte van az ember, csak utána jön?
Hát nézd, ez természetes, mindaddig, ameddig a 2 lábán képes járni, és addig, ameddig mondjuk gondolkozni tud a fejével, addig ez magától értetődő. Szóval nem, életemben, hát most már ugye elég régen működöm, mint művész, de soha nem mondtam le előadást, soha, egyetlen egyet se.
Neveket említettél, zeneszerzőket említettél, mondtad Mozartot, Beethovent, Bartókot, van még kedvenc lemez mondjuk benne a kis szobában, amit ezek mellett még felraksz, tehát ezen szerzők lemezei mellett?
Elég nagyon sok zenét hallgatok, de hát mondom, ez főképp koncentrálódik az én nagy szerelmemre, Mozartra, amit hát naponta tudnék hallgatni, úgyhogy el se zárnám, úgy menne egész nap menne a Mozart.
Nemzeti Színházról szó esett, hogy képesítés nélkül egyszer csak betoppantál, elmondtál néhány verset, és Major Tamás szerződtetett téged a Nemzeti Színházhoz. Utána hogyan alakult a te karriered, a te sorsod? Először pár mondatokat kaptál a színpadon, aztán jöttek a komolyabb szerepek, vagy mondjuk egyből bedobtak a mélyvízbe?
Nem. Volt egy olyan periódus, jóval később, amikor valamiért megneheztelhetett rám a Major, és hogy úgy mondjuk félretett, de amikor leszerződtetett, Bánkbán Melindájával kezdtem, Besenyei Feri volt a partnerem az Isten szerelmére, hát ez azért valamit jelent. Úgyhogy Melindával kezdtem. Tudnélik, ugye a Melinda annak idején Szörényi Éva volt, aki elhagyta az országot örökre.
Ez az 50-es évek, ha jól sejtem. Az 50-es évek, ugye a háború utáni időszak megtizedelte a művészvilágot mindenféle értelemben. Olyanok is voltak, ugye, akik a háborút nem élték túl, és aztán olyanok is, akik azután a következő rendszer nem viselték jól, és elhagyták az országot.
Hát nézd, most ezt te olyan szépen elmondtad, hogy én ehhez nem tudok más hozzátenni, mint az, hogy nagyon-nagyon sok ember úgymond disszidált akkor, és az nagyon nagy sok volt. Nagyon nagy sok. Két K-val. Igen.
Lettél Melinda, aztán sok mindenki partnereként komoly szerepek találtak meg téged.
Tehát én erre most esküszöm, neked nem tudok válaszolni, tudnék, annyi szerepet játszottam, hogy most nem tudom őket felsorolni, szóval nem jönnek így vissza a fejembe. Csak tudom, hogy rengeteget, azt tudom, hogy mindig jó szerepeket, azt tudom, hogy szóval nem tudok neked válaszolni. Fura.
Akkor nézzünk szét itt a nappaliban. A fotókat már említettem, hogy nagyon sok található itt. Radnóti Miklóst említettem, és Vörös Sándort is, itt pedig Vörös Sándor kötetek, ő egy fontos személy a te életedben.
Életem egyik legfontosabb személye volt. Egyébként ami könyveket itt látsz, és az aztán nem kevés, mert betöltik nagyjából a szobát, a könyveknek az összes dedikált példányát, amiből bőven volt életemben, ez mind a Petőfi Irodalmi Múzeumban található, mert úgy gondoltam, hogy az, aki majd örökli az én lakásomat, őt az úgynevezett aláírások, hogy szeretettel Mariannak vagy emlék, nem fogják érinteni. És két ruhás kosárral vittek el a Petőfi Irodalmi Múzeumba dedikált könyv, nekem dedikált könyveket, tehát mindaz, amit itt látsz, az nincs dedikált. Hát az pucér, úgy, ahogy van, de hát ettől ugyanúgy ott található a Vörösnek összes kötete, a Zelk Zoltán sírája, ami megint csak a magyar költészet egyik csodája. Ajánlom mindazoknak, akik szeretnek mondjuk verseket olvasni, hogy azt, hogy Zelk Zoltán sírája, ezt olvassák el. Úgy kezdődik, hogy vakszemgödör halott sírája, és most nem tudom folytatni, mert nem jutott az eszembe.
Károlyi, ami kötetek is láthatók, aztán Nemes Nagy Ágnes, Pirinszki.
Aztán én a puliputyámmal, 5 darab pulim volt, hogy most nincs, az én koromtól függ, mert most már nem vállalhatok egy kutyát, és nem hagyhatom itt magára. De voltak Kis Pamacs, Pamacs, Csutak, Suba, Zsiga. Ez az 5 puli kutyám volt életemben.
Ezekről a kutyákról fotók láthatók, mert visszatértünk a fotókhoz a könyvekről. Hűséges társaidul ezek szerint a kutyák szegődtek, de hogy nem csak állatokkal éltél együtt, hanem volt férjed. Beszéltünk már Somjó Györgyről, akivel a festményem vagy látható itt a nappaliban. A színház mellett a magánéletről is ejtsünk szót. Csernus Marian, mint nő, hogy érezte magát az elmúlt 94 évben?
Én nagyon szerettem az első férjemet, Jó Lászlót, a lányomnak, Jó Katalinnak az édesapját. De amikor egy olyan időközel érkezett, hogy valami úgy megroppant, nem tudom, biztos ő benne is, nem csak benne, akkor elváltam. És a második férjem lett aztán Somjó György, író-költő.
Jó László színész volt?
Igen.
Amikor készítetted nekem a kávét, 3-4 mondatban össze is foglaltad az életedet, és említetted Jó Katalint, az előbb is mondtad a lányodat, ez egy fájó pont neked.
Hát természetes, hát egy anya azt nem felejtheti el egy életen keresztül, hogy az egyetlen lánya és az egyetlen gyereke, mint olyan, öngyilkos lesz. És amellett kiváló színésznő volt. Ő Nádasdy Kálmán tanítványa volt a színművészeti főiskolán, és a Kálmán azt mondta neki szó szerint, és ha a Nádasdy Kálmán valamit mondanak, ereje van. Kati, nagyon kérem, ne utánozza az anyját. Színésznő annyi van, mint égen a csillag. Magának olyan hangja van, és olyan abszolút hallása, hogy én kézem fogva viszem a konzervatóriumba, maga európai énekesnő lesz. Mit mond erre Jó Katalin? Kálmán bácsi, ne tessék én velem hülyeskedni, majd én elkezdek dalolni, hogy lá-lá-lá-lá-lá-lá. Nem, köszönöm szépen. Hát nyilvánvalóan valami módon úgy látszik görcsösen akart, anélkül, hogy ez különösebben a tudatába ült volna, szóval valami módon ő engem akart utánozni. Azt akarta bebizonyítani, hogy leszek én jobb színésznő, mint te. Holott én nekem hát aztán pont a gyerekemmel soha nem volt rivalizálási érzés, semmivel, egyetlen kolléganőmmel sem, soha.
Ezt aztán nyilván a mai napig nem tudod elengedni, nehezen is dolgoztad fel, ezt egy könyvben meg is írtad,
igen,
ezt a fájdalmat. Így könnyebb lett utána, hogy kiírtad magadból?
Hát, itt ülök és hápogok. Változatlanul ugyanazt jelenti számomra, amit jelentett akkor. De hát természetesen, hát azért az évek, könyörgök, nem úgy foglalkoztat. De böngészem azt, hogy hogyan éltünk mi együtt, és kutatom azt, hogy mik voltak azok a pontok, ahol én esetleg hibáztam. Most nem elkezdem el magamat ócsárolni, nem erről van szó. Csak érdekel, hogy hol történt ez a botlás, és miért történt. Nem tudok rá válaszolni egyelőre.
Színpadot nézzük, kicsit kanyarodjunk vissza a művészethez, vagy az előadásokhoz. Te nagyon sok szövegre emlékszel, az előbb is idéztél itt a Bibliából, versekből, mindig ennyire jó memóriád volt?
Igen, ezt nyugodtan elmondhatom. Ez nyilván egy kapott adottság. Én ezt köszönhetem adott esetben a szüleimnek, köszönhetem a Jóistennek, akivel, hogy úgy mondjam, beszélő viszonyban vagyok, időnként ugye megszólítom, és akkor úgy gondolom, hogy válaszol, és úgy elbeszélgetünk. Szóval rendkívül gyorsan tanultam, és még tanulok ma is, ha tanulni akarok, de ha most azt mondja nekem egy telefon, hogy előadnád este a Vizsói Bibliát, ami hát majdnem 2 óra. Természetesen.
Vörös Sándorhoz térjünk vissza, mert a kötetekről beszéltünk, hogy a könyvespolcon nagyon sok Vörös Sándor kötet van, fotó is róla, és hogy különleges kapcsolatban voltatok Vörös Sándorral. Milyen kapcsolatban? Baráti?
Abszolút baráti. és a feleségével, Károlyi Amival is. Hát már azok után, ugye, hogy én elmondtam a pszichés, és kialakult közöttünk egy olyan, hogy jöttünk egymáshoz, ültünk a lépcsőn, és a Sándorral órákig hajlandók voltunk beszélgetni. Imádta a cicákat, és mindig volt macskájuk, úgyhogy az is általában ilyenkor úgy közénk ült, és akkor ott ültünk, vörös, csernos és egy macska. Szóval nagyon-nagyon sokat beszélgettük. Nem tudnék semmire úgy visszaemlékezni, de tudom, hogy Sándor sokat volt külföldön is. Tudott mesélni, szóval árad belőle a szöveg. Én meg hát szájtátva hallgattam, és boldogan, úgyhogy nagyon-nagyon jóba voltunk.
Ha ugrálunk itt az időben, már Jó Lászlót említettük, Somlyó György, ő is egy jó mesélő volt, jókat tudtatok beszélgetni vele a második férjeddel?
Hát hogy ne, a Somlyó nagyon okos ember volt. Lefordította egyébként, az egy más kérdés, nem ide tartozik, de hát a fél világirodalmat lefordította. Igen, szóval ez egyébként egy nagy kapcsolatnak indult, csak aztán ugye hát elromlott, ahogy kapcsolatok elromlottak, és aztán önálló életbe lépett az az úgynevezett kislánykomplexus, amikor hát egy kislány az azért mégiscsak vonzóbb, mint egy öregedő a feleség. Hát nem lehet ezt számon kérni, nem is lehet elítélni. Úgy látszik, ez is a természet egyik rendje, vagy hát szükséglete, nem tudom.
Ha a fordításokat említettük, te is fordítottál Liv Ullmann életrajzát?
Igen, és találkoztam is Liv Ullmannal, aki akkor egyszer, most már nem tudnám megmondani, mert nagyon összemennek a dolgok, szóval, hogy ő járt itt, vagy Bécsben, nem tudom, találkoztunk. De azt tudom, hogy hallatlanul vonzó egyéniség volt, nem csak a művészetében, filmjeiben, hanem a természetes és mindennapi lénye is. Nyilván németül nagyon megragadott, és úgy éreztem, hogy ennek meg kell születnie magyarul is a Liv Ullmann Változások című könyvének.
A filmek különösebben nem találtak meg téged, vagy a filmrendezők, ez vajon minek köszönhető, hogy egy kifejezetten színpadi színésznő voltál mindig is?
Én nem akartam filmezni, bevallom őszintén. Egyszer fordult elő, nem tudom már a filmet, ahol valamit csinálnom kellett. Most azt tudom, hogy engem reggel, hát 8 órakor kivittek valahova, nem tudom, hogy hova, és déli 12-kor még ott ültem. Gondoltam, hogy hát akkor ez a filmezés. Na ezt én köszönöm szépen. Csókolom. Nem.
Hogy tartod magad ilyen fitten, ilyen jól 94 évesen is? Hiszen nem vonultál vissza, még állsz a színpadon, tehát hogy mi a titka? Nem hiszem, hogy csak a genetika, tehát ezért tenni is kell.
Ez olyan értelemben megfogalmazhatatlan, hogy én ezt nem tartom különlegesnek. Nem tartom különlegesnek azt, hogy uszodába járok, amikor éppen nyitva van, ugye, és nem vírus van, és a hátamon leúszom. Most mindegy, hogy mennyi időm van, 30 vagy 50 perc, azt én végigcsinálom.
Tehát úszás, ez fontos, olvasás, zenehallgatás, séta.
A sétát én azért nem számolom, mert olyan természetes számomra, hogy gyalogolok megállás nélkül. A színház nem tudja, most én elárulom a titkot, hogy ő ugye előad nekem kocsit ad, mert most már nem vezetek. Na ez biztos, hogy vezetni ebben a korban ne vezessen. Azért nagyon szerettem, végig vezettem Európát. Nem, ezt már nem szabad. Kocsit ad. És akkor éjjel, 10:30-kor azt mondom a Moszkva téren a sofőrnek, hogy no, akkor most kiszállanék magának, pedig jó éjszakát. Erre azt mondja, mit tetszik, hogy hazamegyek. Most itt éjszaka. Persze, végig a Városmajor utcán, végig a Hűvösvölgyi úton, és aztán jövök föl a Széher útra. Én nagyon gyorsan járok még most is, tehát ez nekem vegyük olybá, hogy nem több, mint 30 perc, tehát 30 percet igénybe vesz. Semmi félelem nincs bennem. Ha véletlenül elmegy mellettem valaki, az rendkívüli mértékben csodálkozik, na most vagy megkérdezi, hogy megtetszette őrülni, vagy nem kérdez semmit, csak csodálkozva rám néz, mert mégiscsak egy nő éjszaka 11:30-kor megy egyedül végig a Hűvösvölgyi úton. Számomra semmi nincs ebbe, ami engem magamat meglepne. Így élek, ezt szeretem, ez hozzám tartozik.
Mi a közeli és távoli terv Csernus Marian életében? Mit szeretnél még csinálni a következő pár esztendőben, amíg az egészség megadja?
Hát a következő pár esztendőben is, ami ha még hátra van ennyi, a szerepeimet eljátszani, amik, tehát a Bibliát, a házasságot, de hogyha véletlenül megdobnak egy új szereppel, azt is boldogan veszem, és megtanulom, mert tanulni ugyanúgy tanulok, mint 22 éves koromban.
A Vizsai Bibliát már említettük, hogy ez valamiért neked nagyon fontos. A Biblia vagy a hit?
Ezt én otthonról hoztam, de én magam, mint olyan, nem vagyok vallásos, meg kell neked mondanom. Időnként társalgásokat folytatok az Atya Úristennel, úgyhogy ő mondjuk biztos meghallja, de válaszolni nem válaszol. Szóval elbeszélgetek vele. Elmondom neki napi gondjaimat, kérdezek tőle, nem válaszol, de nem is tartok én erre igényt. Számomra ez a lényeges, hogy most beszélgettem az Atyához. Jól érzem magam.
Hogyan telnek a mindennapjaid? Van társaságot? Tudsz még kivel beszélgetni?
Nincs nagyon, de nem is akarok. Hát nyilván tőlem is függ. Van egy-két barátnőm, akikkel hát tartjuk a kapcsolatot, de én itthon szeretek lenni, ha nincs más elfoglaltságom, és olvasni szeretek. Nekem nincs tévém, én kiraktam az utcára, másnap reggelre eltűnt, és lemezjátszom, van, ahova azt teszek föl, amit én akarok. És hát lehet, hogy most inspiráltál, és ma este föl fogom tenni a varázsfuvolát. Mozart varázsfuvolája az valami utánozhatatlan csoda.
Mai vendég a 94 éves Kossuth Jászai Mari díjas és érdemes művész Csernus Marian színművésznő volt, akinek kedvenc zenéit is hallhattuk Mozarttól. A kis éjzene, a török induló, a piano koncerto, a requiem, most pedig a varázsfuvola egy részletét. A hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Mali Andrea és a felelős szerkesztő Csőrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Babucs Kriszta.
Kedves hallgatóink! Életének 98. évében elhunyt Csernus Marian, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház társulatának meghatározó művésze. Ráemlékeztünk a 2022. december 2-án elhangzott műsorunkkal.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Balassagyarmaton, FM 93,7. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A 15 éves kapitány. Verne Gyula regényének rádióváltozata. Harmadik rész.
Tulajdonképpen hol vagyunk, Dick? Hol lehetünk?
Egyetlen dolog biztos, valahol Dél-Amerika nyugati partján. De hogy pontosan hol?
Sehol egy lélek, akivel beszélhetnénk. Dick, figyelj csak Dingo.
Aha, úgy viselkedik, mint a nyomot szimatolna.
Különös állat. De hova tűn Negoró?
Negoró, csak jön, megy, keresgél. Itt igazán azt teheti, amit akar. Megszűnt a szolgálata, nincs hajó, nincs szükség hajószakácsra.
Dick, nem tudom, hogyan alakul a sorsunk. Eddig a kapitányunk voltál. Légy most a vezetőnk, hiszen láthatod, Negoró kivételével valamennyiünknek te vagy az egyetlen reménye.
Köszönöm, asszonyom. Úgy gondolom, hogy ma éjszaka itt alszunk a barlangban. Holnap valakivel elindulok felderítésre. Lehet, hogy találkozunk benszülöttekkel, akik útba igazítanak.
De akkor el kell válnunk.
Igyekszem vissza.
Kit viszel magaddal?
Önök itt maradnak Bettel, Herkulessel, Austinnal. Tomot viszem magammal.
Eddig semmi nyom.
Pihenjen, Negoró.
Nagyon nyugtalanító ez az egész.
Ha két napon belül sem én, sem Tom nem találunk emberi települést, visszajövünk.
Bízunk benne, hogy szerencsével jártok, Dick.
Benedek bácsinak mi a véleménye az egészről?
Hogy nekem?
Igen, szeretném tudni a véleményét.
Hát Nézd, én mindent elfogadok úgy, ahogyan a többiek gondolják. De ha egy-két napig itt kell maradnunk, majd én rovartani szempontból tanulmányozom a partot.
De arra kérem Benedek bácsit, ne menjen messzire.
Kapitány, megérkeztünk.
Mit sikerült még kimenteni a roncsról, Herkules?
Az éléstár maradékát, és ami a legfontosabb, 4 puskát és néhány láda töltényt.
Hú, ez nagyszerű.
De a térképeket a víz elintézte.
Nem baj, majd szerzünk. Talán. A kimentett holmit próbáljátok málhákba kötni, és úgy elosztani, hogy ki mekkora súlyt képes cipelni.
Igen.
Jó. Most pedig aludjunk. Találhatod, Dingo?
Nincs itt, Negoro.
Talán őt üldözi a kutya.
Nézd meg, Herkules.
Igen, kapitányom.
Én igazán nem kedvelem ezt a Negorót, de azt azért nem szeretném, ha Dingo széttépné.
Ne aggódjon, asszonyom, majd Herkules segít rajta.
Negorót nem találtam, de egy lovas közelít.
De csoda?
Dingo őt ugatja.
Milyen lovas? Indián?
Nem indián, és nem spanyol.
Hát akkor ki a fene is, mit keres erre?
Jó napot! Üdvözlöm, asszonyom! A nevem Harris.
Maga angol!
Maga angol?
Mi amerikaiak vagyunk.
És ön, uram?
Angol vagyok, de ismerem Amerikát. Megtudhatnám, hogy kerültek ide erre a partra?
Igen, hajótöröttek vagyunk. A vitorlás azon az átonyon zúzódott össze.
Ön bizonyára meg tudja nekünk mondani, uram, hol is vagyunk tulajdonképpen?
Micsoda kérdés. Van egyáltalán valami kételjük, hogy hol értek partot?
Egyet biztosan tudunk. Dél-Amerikában, de hogy a part melyik részén, azt csak sejtjük.
És sejtésük szerint mégis hol vannak?
Úgy vélem, Peruban.
Déledre. Önök a bolíviai parton szenvedtek hajótörést.
Micsoda? Azt a keserves mindenit.
Dél-Bolíviában vannak, közel Chiléhez.
Pontosan meg tudná nevezni a helyet?
A vidék belsejét jobban ismerem, ott többször vadásztam már, de itt a folyó torkolatánál most járok először.
Van itt valami folyó?
Igen, nem túl nagy folyó, nem is tudom a nevét.
Vagyis messze vagyunk Limától?
Lima messze van, arra észak felé.
Ön itt él Bolíviában, Harris úr?
Körülbelül 20 éve, hogy elhagytam a hazámat. És most nagyon örülök, hogy angolul beszélőkkel hozott össze a sors.
De erre felé lakik?
Az én otthonom délebre, a chilei határ közelében van, de most az atakamai pusztaság felé tartok.
Közel vagyunk az atakamai pusztasághoz?
Nem túl messze.
Ön egyedül utazik?
Ki kísérne el? Attól meg nem félek, hogy eltévedek. Körülbelül 200 mérföldnyire innen van egy tanya, a fivérem ültetvénye, most hozzámegyek. Ha velem akarnának jönni, egész biztos, hogy jó fogadtatásban lenne részük. Onnan aztán kocsin eljuthatnának Atakama városába. Azok a feketék ott az önök rabszolgái?
Nem. Mi északiak már eltöröltük a rabszolgaságot. És a délieknek is követniük kellene a példát.
Akkor bocsánatot kérek ezektől az emberektől. Csak azt gondoltam, hogy az ön szolgálatában állnak az urak.
Nem voltak, és ma sincsenek a szolgálatomban.
Boldogan szolgálnánk önt, asszonyom. De hogy Harris úr is megtudja, el kell mondanunk. Mi nem vagyunk senkinek a szolgái. Én magam még 6 éves koromban rabszolga voltam. Akkor raboltak el Afrikából. De a fiam, Beth, már szabad apától származik. A többiek is mind szabad szülők gyermekei.
Hát akkor szerencsét kívánok mindannyiuknak. Különben Bolíviában sincsenek rabszolgák. Itt semmitől nem kell tartaniuk, olyan szabadon járhatnak, kelhetnek itt, mint az északi államokban.
Anyu, mit csináltok itt?
Egy kisfiú. És milyen helyes kisfiú.
A kisfiam, Jack.
Ó, hát akkor nem csak magáért, hanem a gyermekért is aggódik, ugye?
Valóban aggódom. De ugyanakkor bizakodó vagyok, mert a fogadott fiam, Dixon kapitány, tudja, mit kell tenni.
Ilyen fiatalon? Kapitány? Gratulálok, uram.
A szükség hozta így.
Megengedi, hogy megcsókoljam a fiúcskát?
Ha kedve tartja.
Gyönyörű gyermek. Na, mi az, fiacskám? Nem akarod, hogy megcsókoljalak? Nem tetszem neked?
Egyáltalán nem. Ronda vagy és vörös.
Jaj, de aranyos ez a gyerek. És milyen őszinte.
Bocsásson meg, Harris úr. Ennyi, Jack.
Szerinted nem ronda?
Hát hallgass.
Na, majd meg fogunk egymással barátkozni, jó? Akkor ismét megkérdezem, velem tartanak?
A döntés csak Dick hozhatja meg.
A kapitány?
Vagy már nem vagyok kapitány. Csak ennek a kis csoportnak a vezetője. Igen, de asszonyom, beszélhetünk így szemközt?
Ha úgy látod jónak. Bocsásson meg, uram.
Na, szót sem érdemel, asszonyom.
Asszonyom, mi a véleménye erről az emberről?
Nem tetszik neked?
Hát, valahogy ez az egész nem tetszik. Negoro eltűnik, egy angolul beszélő lovas pedig feltűnik. És nem tudja pontosan, hogy hol van. Aztán kiderül, hogy mégis. Folyótorkolatról beszél, aztán gyorsan kijelenti, hogy valami kis folyóról van szó. Nehogy megkérdezzem, hogy melyik folyónál vagyunk.
Nem vagy túlságosan gyanakul.
Lehet. De akkor is. Szóval, óvatosnak kell lennünk. Nem beszélve arról, hogy 200 mérföldet megtenni nagyon fárasztó.
Van más reményünk?
Nem nagyon. Esetleg az, hogy elmagyarázza az utat Atacama felé. És egyedül vágunk neki.
Én a döntést rád bízom.
Nos, velem tartanak?
El tudná magyarázni az utat Atacama felé?
Egy darabig. De van vagy 400 mérföld. Túl sok lenne maguknak. Ha velem tartanak, a lovat a hölgy és kisfia rendelkezésére bocsátom. Amikor 200 mérföldről beszéltem, akkor az utat a folyómeder mentén számítottam. Ha átvágunk az erdőségen, 80 mérföldet megtakaríthatunk. Napi 10 mérföldet gond nélkül meg tudunk tenni. 12 nap múlva ott vagyunk a fivéremnél, ahol kicsit kipihenhetik magukat, és tovább utaznak.
Nos, asszonyom.
Én a tervet jónak látom, de te döntsél, Dick.
Jó. Próbáljuk meg.
Az ajánlatát köszönettel elfogadjuk.
Az erdőn keresztül még sosem mentem a fivéremhez, de ez nem jelent gondot, mert a pampákon járatos vagyok. Ami az élelmet illeti, nekem talán elég a tanyáig, de...
Sikerült annyi ennivalót kimentenünk a hajóról, hogy önnek is jó.
Jaj, hát akkor úgy látom, nincs semmi gond.
Harris úr, kérdezhetek valamit?
Tessék, kapitány.
Nem. Szólítson csak Dick.
Kérdezzen csak, mert látom magát valami kétejgyötrit.
Nincs bennem semmi kétej, csak szeretném megkérdezni. Miért kell megtennünk 200 mérföldet, hiszen...
Az erdőn át 120-at, vagy még ennél is kevesebbet.
Hiszen ha a tengerparton haladunk, előbb elérhetjük valamelyik várost.
Innen 300 mérföldnyire van a legközelebbi város, és itt még istenes a part, de távolom nagyon nehezen járható, és talán soha nem juttak el abba a bizonyos városba.
Igen, de jelt adhatnánk valamelyik hajónak, amelyik Chiléből Peruba tart.
Azok szélesebb ívben haladnak, tehát... Sose találkoznának velük, vagy ha mégis egyetlen hajó sem állna meg, mert azon a partrészen nem lehet kikötni. De hogyha nélkülem akarnak utazni, az nekem könnyebbség. Én segíteni szerettem volna, nem kívánom magam ráerőltetni a társaságra. Ha úgy gondolják, már is búcsút veszek önöktől, és folytatom az utamat.
Akarsz még valamit kérdezni Harris úrtól?
Igen. Mit gondol, milyen kikötőben fogunk olyan hajót találni, amellyel visszatérhetünk San Franciscóba?
Ezt nem tudnám megmondani. Én csak egyet ígértem. A bátyám birtokáról elviszük magukat Atacama városába, és onnan kell megterveznie további útjukat.
Nos, akkor elfogadjuk az ajánlatot.
Mikor akar indulni, Harris úr?
Én nem elindulok, hanem folytatom az utam. Csatlakozzanak hozzám. Az erdőn át nem csak rövidebb lesz, hanem biztonságosabb is.
Igen, akkor meg mire arra vette az útját?
Jaj, fiatal barátom, maga egy született nyomozó. A tengerpartot indián törzsek lakják. Ezek egy embert ritkábban támadnak meg, mint egy karavánt, amelytől remélnek valami zsákmányt. Megvan elégedve a válasza?
Tom, Készüljetek az útra.
Mi már az este mindent előkészítettünk.
Jól van, Herkules.
Ó, maga barátom, jól megtermett utitás. Egy ilyen fiúért szép pénzt adnának az afrikai rabszolgapiacon.
Még szerencse, hogy nem vagyok rabszolga. És Afrika innen jó néhány ezer mérföldre van.
Bizony, ez nagy szerencse.
Egyébként pedig, aki engem meg akar venni, annak nagyon jó lábai legyenek. És ha utolért, kemény ökle.
Jaj, na.
Mondja, Harris úr, nem találkozott hajnaltájt véletlenül egy portugállal?
Az is magukkal volt?
Igen, egy Negoro nevű portugál.
És mit csinált az a hajón?
Ő volt a hajószakácsunk.
És csak úgy eltűnt?
Igen, az este még itt volt. Talán erre indult a folyópart felé.
Valami bűnt követett el?
Nem, bűnt azt talán nem. Kellemetlen alap ugyan, de mégsem akarom a sorsára adni.
Hát ha a szakácsuk egyedül merészkedik be az erdőbe, biztosan nem érkezik meg sehová. Ha más irányba indult, az Isten legyen vele.
Mindenki készen van?
Igen.
Na, akkor az útirend a következő. Elől megyek én és Harris úr. Utánunk Beth és Austin.
Értettük.
A fegyvert mindig tartsátok készenlétben.
Tudunk vele bánni.
Utánatok jön Mrs. Weldon és Jack Olovon. Velük Tom. A menetet Acteon és Herkules zárja.
Nem lesz velünk gond, szent kapitány.
És mellettem jön majd Benedek bácsi.
Igen, én is így gondoltam. Csak arra kérem, Benedek úr, ne maradjon le, ne lépjen ki a sorból, mert abból nagy baj lehet.
Igen, csak akkor lépek ki a sorból, ha meglátok egy sok lábút.
Nem, kivételesen akkor sem, Benedek úr.
Na jó, megpróbálom.
Ha nem lesz minden úgy, ahogy mondom, elveszem a szemüveget.
Hát tudom én, hogy mit csinálok. Nem kell rögtön fenyegetni.
Jó, akkor indulunk.
Sosem járt még a dél-amerikai partokon?
Nem, soha.
De talán ön, asszonyom, járt itt?
Nem, uram, én sem. Nem ismerem Bolíviát.
Akkor most egy nagyon különös tájjal fognak megismerkedni. Igen, ez lényegesen különbözik például a peruitól vagy a brazíliaitól. Növény és állatvilága egészen zavarba ejti a természettudósokat.
Jó, már alig várom, hogy valami zavarba ejtsen.
Ön, Benedek úr, kifejezetten a szerencsés véletlen vetette itt partra. Talán élet a legnagyobb felfedezését fogja tenni.
Maga nekem nagyon szimpatikus, magában több spiritus van, mint itt a többiekben együttvéve.
Köszönjük, bácsikám.
Na, most tudtam, hogy megsértődsz. De én nem törődöm semmivel, csak lássak már valami egészen különös soklábút.
Látni fog, látni többet is.
Mondja, kedves uram, nem mehetnék én is ott elő?
Ha van kedve hozzá, jöjjön csak ide, Benedek úr.
70 valahány nap után végre egy talpig úriember.
Harris úr, mikor látunk már végre gumifát?
Ne türelmetlenkedj, Jack, a tanya közelében látni fogsz annyit, hogy bele is unsz.
És azok tényleg olyan rugonyosak, mint a labda?
Hajaj! Majd meglátod a saját szemeddel. Addig is itt van ez a finom gyümölcs, kapd el!
Köszönöm, mi ez?
Nem árt a gyereknek?
A mangó, a világon az egyik legegészségesebb gyümölcs.
Harris úr, ne gyújtsunk tüzet éjszakára.
Semmi szükség rá, hiszen nincs hideg. És a mangófa megvéd bennünket az eső ellen. A legokosabb, ha kerüljük a tűzrakást és a felesleges lövöldözést.
Úgy gondolja, hogy az indiánok?
Sose lehet tudni.
De a tűz távol tartaná a vadállatokat.
Ezen a földrészen nincsenek veszedelmes vadállatok. De a volnának is annyira ismeretlen számukra az ember, hogy jobban félnének tőle, mint a tűztől.
Az erdőben mindig vannak vadállatok.
Miért? Annyi erdőben jártál már?
Apukám azt mondta, ahol nagy fák vannak, ott vadállatok is élnek.
Képzeld azt, hogy most egy nagy parkban töltöd az éjszakát.
De kígyók mégiscsak vannak.
Aludj már, Jack.
És oroszlán, meg tigris.
Oroszlán és tigris nincs Dél-Amerikában, Jack.
Aludj, fiacskám, nincs mitől félni.
Majd én örködöm.
Akkor nem félek.
És itt lesz velem Dingo is. Gyere, Dingo!
Kérdezhetek valamit, Harris úr?
Csak rajta, Dick.
10 napja jövünk.
Igen, fárasztóbb az út, mint gondoltam.
Igen, maga azt mondta, pampákon haladunk keresztül. És azóta egyfolytában sűrű őserdőn vágjuk át magunkat.
Igaza van, barátom. A pampa egészen olyan, ahogy általában a könyvekben lefestik. Sík, terméketlen, nehéz rajta az áthaladás. Ez a vidék engem is meglep. Először teszem meg ezt az utat, és csak azért vágtam neki az erdőn át, hogy lerövidítsük.
Most már úgy látom, mégis okosabb lett volna a parton haladni.
Ne nyugtalankodjon, mert észreveszik magán az utitársai.
És az a szegény asszony úgy bízik magában, mintha igazi férfi volna.
Nem tévedtünk el?
Ezt kikérem magamnak, bárkivel előfordulhat.
Maga előtt úgy tűnik fel az őserdő, mint valami végtelen tenger. De én hozzászoktam az erdei utakhoz, remekül tájékozódom. Az én iránytűm, bizonyos fák, a talaj alakulása, a levelek elhelyezkedése, ezer és ezer részlet, legyen nyugodt, jó irányba haladunk.
És mennyit kell még mennünk?
Hát 4-5 nap.
Azt mondta, maximum 12 nap alatt ott van.
Nem tudtam, hogy ennyire sűrű lesz az erdő.
Micsoda, nem tudta. Ha nem tudta, miért volt annyira biztos magában?
Lehet, hogy egy kicsit tévedtem, de attól, hogy bosszant, nem érkezünk meg előbb.
Nos, Dick?
Asszonyom, azért hívtam félre, hogy a többiek ne hallják a beszélgetésünket. Nagyon aggódom.
Látom rajtad. Szerinted mégis a tengerparton kellett volna elindulnunk, ugye?
Akkor már biztosan tudnánk, hogy... De nem.
Mit kellene biztosan tudnunk?
Egy szörnyű sejtésem van. De még nem mondhatom el, mert abban bízom, hogy tévedek. Hogy nagyon nagyot tévedek.
Jaj, Dick, mi ez?
Vigyázzon!
Megőrül! Mit lövöldöz?
Elhibáztam.
De hát mi történt?
Azt hiszem, kígyót láttam.
Kértem, hogy ne menjenek el a többiektől. Ha valami olyat akarnak megbeszélni, ami nem tartozik rám, küldjenek félre.
Harris! Nézd el csak!
Mit fedezett föl már megint?
Mik azok az állatok?
Elég messze vannak. Ja, persze, antilopok.
Közelítsük meg őket.
Nagyon félénkek, és nincs időnk ilyesmire.
És egész messze. Az a 3-4 legelésző állat.
Ne, nem látom őket.
Egyiket lelövöm, majd látni fogja.
A fene egye meg, mit lövöldözöm, te taknos!
Félre lökte a pusámat! Nem akarta, hogy eltaláljam!
És milyen hangot használ, kérem?
Bocsássanak meg, igazán nem akartam, csak kiszaladt a számon. Ugyanis a lövöldözés ránk hozhatja a bajt.
Azért akartam az egyik állatot lelőni, mert azok ott zsiráfok voltak.
Zsiráfok?
Jaj, megszakadok a röhögés. Zsiráfok! Ja, ilyen jó viccet életemben nem hallottam. Dél-Amerikában zsiráfok! Dick maga egy született humorista.
Nem vagyok vak.
Igazán nem tudom, mit gondoljak. Talán megcsalták a szemei, és struccok voltak.
A struccnak ugye 2 lába van.
Maximum.
Ezek 4 lábon szaladtak.
4 lábú struccok, egyre jobb.
Én is azt hiszem, hogy zsiráfok voltak.
Néha a strucc a legjobb vadászt is megtéveszti.
De Amerikában strucc épp úgy nincs. Miként zsiráf sem.
Hát ön téved. Hát a helyzet ugyanis az, hogy...
Harris úr! Harris úr!
Itt vagyok!
Köszönöm magának, hogy elhozott ide. Megvan a világra szóló felfedezés.
Nagyon örülök neki.
Megcsípett valami.
Csak nem kígyó?
Kígyó! Foglalkoznék én vele, egy kígyó csípne meg. Egy légy, kedvesem. Egy légy, de nem akármilyen légy.
Milyen légy, Benedek úr?
Elkaptam, itt van, itt zümbög a kezemben, itt van a kezemben a bizonyíték. Ez egy nagyon nevezetes 2 szárnyú.
Csak nem mérges.
Emberre nem, csak az állatokra. az antilopokra, a vadbivajra, de még az elefántra is. Milyen szerencse!
Mi a neve ennek a csodálatos lénynek?
Ez nem más, mint a cecelégy.
Amennyire én tudom, cecelégy csak Afrikában van.
Eddig, édes fiam, eddig azt hittük, kedves Dick, de én most felfedeztem Dél-Amerikában is.
A 15 éves kapitány. Verne Gyula regényét Passuth László fordítása alapján rádióra alkalmazta Asperján György. A harmadik rész hangzott el. Szereplők: Dick, Lesznek Tibor, Mrs. Weldon, Mór Marianna, Harris, Kautsky József, Negoró, Dózsa László. A többi szerepben Barát Attila, Dominus Ákos, Huszár László, Kisfalusi Bálint, Kutas József, Velencei István. A felvételt Bán Péter és Váli Marian készítette. Zenei munkatárs Veres Jolán, a rendező munkatársa Berecki Sándor, dramaturg Szebényi Cecília, rendezte Vadász Gyula.
A hangfelvétel 1989-ben készült.
A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Thank you.